A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Itt vagyunk, kezdődik a Millás reggeli. A pontos idő...
6 óra 31 perc,
óra
a mikrofonnál 30. pedig Ács Gábor.
És Nyúl Zsuzsi.
Szevasztok, jó reggelt! Na, hát nagyon köszönöm, hogy újra itt lehetek, és egy nagyon izgalmas napra virratunk, mert hogy lassan már a forgalmat majd az árvíz után újra megnyitják. Egyébként Dékartás bejelentkezett, morgásra alkalmas jó reggelt kívánva, hello, sziasztok! Ma viszonylag kellemes volt az út egyébként, és a forgalmi viszonyok is egész jól alakultak. Ő azt írta egyébként, hogy 21 perc volt a Zugló-Hermina mezőgöd szokásos útvonala.
Az akkor majdnem a leggyorsabb, úgyhogy a tegnapinál is kellemesebb. Az jó hangzik.
Igen.
A morgó szerda az ami Dékartás mindig számon tart, uh-huh. És ha mi elfeledkezünk róla, akkor is fölhív rá a figyelmünket, és majd csomószor nincs is morgásunk, mert olyan jó kedvűek vagyunk, mók a kacagás az élet, minden körülöttünk szipi-szipi szuper.
Igen, nyilván. Azt mondod, hát figyelj, elnézve az adásmenetet, azért lesz egy két borús hát
ezért gondoltam, hogy lehet, hogy most egyet elmondok, aminek ráadásul már semmi értelme sincsen, egy kicsit egy vicces történet, ugyanakkor mégiscsak morgás, mert azért néhányan ráfáztak. Árvízhez kapcsolódik. Uh-huh. Te mit csinálnál akkor, hogyha ülsz egy villamos megállóba, várod a villamost, hogy jöjjön, majd jön, csak nem a te vágányodon, hanem egyel odébb.
Hát nem tudom, először is szívrohamot kapnék, dűrohamot, és szidnám az árvizet és minden mást. És na, nyilván azonnal felhívnám a főnökömet, vagy akárkit, hogy figyelj, kések.
Annyi
nem
volt.
Nem teltek vele, bocs.
De, és utána megáll nem sokkal később, hogy utána szaladsz, vagy nézel. Most az történt, hogy ugye szétvágták a 19-es villamost, mert a Ránchíd alatti aluljáróban nem mehet le, azt lezárták uh-huh, az árvíz uh-huh. miatt. És miután nincsen a két vágány között átkötés az ideiglenes végállomásnál a Ránchídnak az északi részén, ezért bement az ő helyes vágányán, majd a Batyig visszament ugyanazon a vágányon, csak hogy az már visszafele a rossz vágány, mert nem ott kéne mennie, hanem a másikon, ugye jobb oldalon. A Halász utcai megállóban a villamos a rossz vágányon megy, uh-huh. és a morgást azért morgok erről, mert erről semmiféle információ nincs.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy amúgy van valami tájékoztató, vagy akármi, vagy ezt így fejből old meg, talált ki.
Kim van a menetrend, és kim van, hogy szét van vágva a villamos, de az, hogy ez nem ebben a megállóban áll meg, hanem aha. a túloldalon, az nincs. És ezt észrevételeztem, és utána mentem is vele egyszer, amikor ott sétálgattam, és akkor azt láttam, hogy így kikerekedett szemmel az emberek fölkapják a fejüket, elmegy a villamos a másik vágányon.
Milyen jó TikTok videót lehetne csinálni.
Egyébként igen, de valahol tényleg egyetlen egy kis poszter kellett volna. És egyébként tök jól csinálja ezt a BKK szerint, tehát egy csomó helyen működik a tájékoztatás, ember van az átszálló helyén is, tábla nincsen, hogy menj át a hídnak a túloldalán, és ott folytatódik a villamos, oké, de hogy innen kimaradt, és azon a villamoson konkrétan, aminél ott maradtak és néztek, hát ez nem itt jött, ahol kell. Ez nem itt állt meg, ez biztos valami más, és simán lemaradtak, ráadásul 20 percenként jár.
Igen, tehát ez a napi ritka. Frusztrációd már megvan, érted rá, kávésekkel, csak egy jó fejfájás csillapító, és akkor... De egyébként nem tudom...
Mindegy, ennek pont vége van most, hogy mától ismét ugye...
Igen, jár. De hogy vajon a munkáltatók azok reagáltak annyira gyorsan és asszertíven, várj egy picit, hogy azt mondták, hogy figyeljetek, árvíz van, megértőek vagyunk, maradjatok home office-ban, ne tegyétek ki magatokat ilyen hosszú, hát, nem tudom, mindenféle stressz.
Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy kinek a munkáltatója reagált így.
Igen.
Én nem hiszem.
Nem hiszed. Hát vajon Harry Ford hogy reagált volna?
Na, majd mindjárt elmondjuk Harry Ford, hogy reagált. Hát én csak elképzeltem a munkáltatót, most őszintén te bemész, és hát elnézést azért késtem, mert a másik vágányon jött a villamos.
Jaj, de nem áll. Tehát ez olyan, mint egy gimis hát, kifogás, hát, nem? Tehát, hogy így jóval menjél haza.
Ennél bénább nincs. És látod, meg lehet szívni ezzel. Tehát. Jó, hát nagyon ritkán, hogy tök speckó helyzet volt nyilván. Tehát.
Igen, de egyébként 10 évente egyszer van egy ilyen hatalmas árvíz, ami felborítja a napi életritmusunkat. Egyébként, hogy holnap már biztosan vissza fog állni a forgalom a szokásos menetrend, és nagyjából kikísérjük Mohácsnál az árvizet, ugye? Hogy egy klasszikust idézek.
Igen, hogy azt mindenképp kísérni kell. Na jó, de akkor nézzük, ha már szóba hoztad Ford urat, mert ő egyik legnagyobb figura, tehát ő aranyköpés választásnál is aranybánya.
Igen, igen.
Elképesztő jókat mondott.
Igen, hát én úgy fogalmaztam egyébként, hogy ahogy a kapitalizmus fundamentumait fogalmazta meg ő annak idején. Uh-huh. Meg a mondásaiba is.
De végre is hajtotta, nem csak fogalmazta, igen, tehát ugye végre is hajtotta. Elképesztő sikeres céggé fejlesztette a Fordot, lényegében egymaga. Uh-huh. És aminek az évfordulója kapcsán előhoztuk, az,
hogy igazából 1926-ban úttörőként ő vezette be a napi 8 órás munkaidőt és a heti 5 munkanapot, de ezt nem szívjóságból tette. Tehát még valaki azt gondolná, hogy mennyire jó fej volt Harry bátyád, érted?
De ez több verzió kering, miért is?
Hát azért, mert hogy teljesen egyértelműen az volt a célja, hogy valami fajta profitot szerezzen ezen, ugyanis rájött arra, hogy az embereknek van szabad szombatjuk, akkor azok majd kirándulni fognak, azoknak több szabad ideje lesz, akár aktívan eltölteni, tehát autót fognak vásárolni, akár az ő dolgozói is, hogy aztán nyilván ez egyfajta reklám, egyfajta eladás növekedéssel járó lépés, szóval volt ebben egy nagyon-nagyon erős gazdasági megfontolás.
Azért
is
tűnik ez a helyes verziónak, mert hogy azért, ha a számaikat megnézzük, előtt az azt megelőző egy-két évben túltermelési válsággal kezdett küzdeni a cég. Tehát amikor csökkent az igény a T-modellekre és a továbbiakra, akkor Ford ugyanúgy pörgette tovább a gyártást. És el kellett helyezni a kocsikat. Tehát ha ezt mellé teszed, akkor valószínűsíthető, hogy tényleg ez a verzió.
Figyelj, Gábor, az jutott eszem, hogy vajon most Harry Ford mit üzenne nekünk a túlvilágról a kínai autók védővámjával kapcsolatban,
nem? Erről is fogunk beszélni,
igen, ez is témánk lesz ma, de tehát egy a lényeg, hogy igazából ő 1926-ban vezette be ezt, és egyébként megelőzte a korát, mert ha jól emlékszem, 1938-ban lett aztán végül ez egy általános dolog az Egyesült Államokban, és jött aztán tovább az európai kontinensre is, méghozzá 70-es években Európában általánosan bemelették a 8 órás munka, illetve hanem a szabad szombatot, tehát akkor lett Európában ez egy általános dolog. Jó, az események...
De nem nálunk már a 80-as évek. Vagy várj, nem. A szabad szombat az korábban, de hogy a 40 napos munkahétig eljutás, az talán csak 84 vagy 85.
Ott
hát
körül.
Erre már sajnos én is emlékszem, igen. A7, B7. Azt talán megvan, de hogy az A7-en szombaton is suliba jártunk még, tehát ez a 80-as évek, ez nekem is megvan, és akkor jutottunk
rá. Nekem csak az A7, B7 maradt meg.
Igen, na azt igen. Ez tök jó.
Oké.
Na nézzük, akkor kiket köszöntünk még, hogy milyen évfordulóink vannak még.
Figyelj, egy valamit itt a szerkesztő nekünk feltétlenül felírt, és én nem is bátorkodnék ezt elolvasni, mert hogy igazából egy rajongónak a kérését kellene teljesítenünk, és én mivel ilyen kislány vagyok még ebben a műsorban, és igazából a rajongás az a Millás reggelinek és nektek szól, úgyhogy én most ebben picit visszavonulnék, jó? És akkor átadom neked a szót a köszöntésben.
Jó. A legfontosabb születésnaposunk ma reggel Lőrinc Juci. Ádi anyukája. A legjobb fej, családsegítő exnővér, akit férje köszönti. Most van a születésnapja. Ráadásul kerek szám, de most többet erről nem árulhatunk el. Úgyhogy Jucit szeretnénk köszönteni elsősorban, hogy boldog születésnapot kíván Balázs.
Boldog születésnapot,
és mi is
Juci.
Boldog szülinapot.
Igen.
És akkor nézzük a többieket.
Nézzük a többieket. Ha megengeded, akkor én egy olyan személyes dolggal kezdem, ami igazából 2019-re nyúlik vissza. Teddy Swimsnek hívják ezt az amerikai alternatív rockzenészt, aki akkor indította el a YouTube csatornáját. És aztán én időközben már nem figyeltem annyira az ő karrierét, de nagyon büszke voltam magamra, hogy felfedeztem.
Magadnak?
Igen, magamnak abszolút. Tehát azt gondoltam, hogy még ilyen, tudod, még nem olyan világszer, ez mindig van valami plusz élmény ebben, amikor az ember úgy találkozik valakivel, hogy még nem futott be, de látja rajta, hogy tehetséges. Aztán időközben elveszítettem őt, hogy miket csinált, és világsztár lett a Paliból. Megjelent már egy albuma, Amerikában turnézik, a külseje is egészen extrémül néz ki, tele van tetoválva, na de ami a lényeg? Olyan stenk van a csávóba, meg olyan elképesztően jól énekel, hogy ez valami zseniális. És amivel ő befutott, azok tulajdonképpen olyan mashupok, amiket az elmúlt időszakban készített, például egy Metallica feldolgozást is, ami szerintem joggal jelenik meg itt most majd a Millás reggeliben. Nem tudom, hogy most fogjuk elejátszani.
Előkaparjuk. Vagy hamarosan, most de... nem, egy kicsivel később, ráadásul jó helyen kopogtatsz, én meg óriási mashup rajongó vagyok.
Na,
úgyhogy én is.
Szerintem tetszeni fog neked
szoktam
is.
Szoktam a hallgatók egy részét szórakoztatni, a másik részét bosszantani a mashupjaimmal, vagy a legjobbakkal, úgyhogy mindenképpen akkor...
Kíváncsi leszek, hogy tetszik-e majd neked.
Uh-huh. Jó, azt mondja. És a többiek?
És a többiek? Hát emeljük ki szerintem itt a szerelmeseket, nem? Tehát, hogy Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones egy napon, a mai napon ünneplik a születésnapjukat, és emlékszem, amikor még a 2000-es évek elején ők összejöttek, akkor senki nem jósolt nekik túl nagy jövőt, mert hogy úgy gondolták, hogy ez csak valami egy nyári kaland.
De azért, mert hogy a Michael Douglas addig viszonylag sűrűn váltogatta a partnereit?
Hát egyfelől más, ez a hatalmas korkülönbség, meg sokan vádolták a Catherine Zeta-Jones az, hogy az ő hátán akar felkapaszkodni, minden, de hát ő megállja a helyét önálló színésznőként is, és hát egy tök jó házasságot tudnak felmutatni, legalábbis amit kifelé látunk belőle, két gyereket nevelnek.
Gyakran szóval... előfordul, akiket azonnal a sztárpárnak kikiáltanak, és az örök szerelem várományosainak, azok meg elég hamar szétmennek, de hát ezt nem is értem, hogy ki is mi alapján tudja, vagy akarja előre megállapítani. Jó, hát nyilván ez a jó pulver médiával.
Ebben nem menjünk bele.
Hát, persze, nem érdemes.
Okay.
Vannak színészeink, mi jó sok színésznek
van születésnapja. Jó sok színészünk is van, igen. Hát emeljük ki szerintem Nagy Ervint, aki ma ünnepli a születésnapját, sok szeretettel köszöntjük őt is. Varga Dénes, magyar olimpiai és világbajnok vízilabdázónkat is sok szeretettel köszöntjük, és köszönjük mindezt a sok-sok jó élményt, amit adott nekünk. Lékasi Károly is ma ünnepli a születésnapját, őt is sok szeretettel köszöntjük.
Will Smith, dupla sapkában.
Dupla sapkában.
Színész is, és én.
Ja, igen, egy kicsit
annyira
ilyen...
Annyira tudtam.
Tudod, hogy miért mondtam?
Nem. Szerintem, hát gondoltam, hogy a színészi képességeivel kapcsolatban
vannak fenntartásaid. Egy pici májfolt megjelent az ő karrierén, amikor kiment. És
ja, a pofon? Ja.
Igen, az erőszak az semmilyen formában nem elfogadható, gyerekek. Tehát az, akárhogy is nézzük, de az nem megengedhető, szerintem.
Ez kétségkívül így van.
Na, valami jó, nem tudom, pozitívval zárjuk itt a mai napunkat a születésnaposokkal kapcsolatban. Mit mondjunk még, ami...
Hát figyelsz, Teló Gábor, aki nagyot alkotott, tehát evangélikus lelkész, és a Gaudiopolis alapítója, ő szerintem fontos, hogy megemlítsük, Nagy Ervin mondtad.
Igen. Greenwichi időt 1676-ban vezették be ezen a napon. Ez egyébként az egyetemes koordinációs világidő, a hivatalos időzónát igazítjuk ehhez, tehát a Föld többi időzónáját ehhez igazítja az egész világ, úgyhogy a Greenwich idő bevezetése 1676-ban ezen a napon történt.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, a lapszemle Zsuzsival.
Lapszemlézünk,
hát igen. Olyan lelkesen meséltet, hogy miket találtál, és ajánlasz, és olvastál, hogy háttérbe húzódok.
Nem mond. Szerintem be fogsz kapcsolódni egy ponton túl, mert hoztam egy olyat
jó,
is.
Igen.
Először is azzal kezdeném, hogy a Népszaván olvashatunk arról, hogy a klímaváltozás miatt 2-3 héttel előrébb került a szüret. Ez egyébként nem csak a klímaváltozásra, hanem a munkaerő hiányra is rávilágít, mert hogy nehéz megfelelő munkaerőt találni a szektorban. A borászok pedig elsősorban.
Miért később meg, vagy hogy ez hogyan a munkaerőhiányhoz?
Hát
hogy korábban van munkaerő, később nem lenne, és előre hozzák.
Alapvetően munkaerő hiánnyal küzd a szektor, tehát hogy nagyon kevés olyan kétkezi munkás van, akit be lehet állítani. Tehát ez most csak egy ilyen by the way, egyébként munkaerőhiány is van, tehát jó. Nem függ össze, csak így foglalnám össze magát a problémát, illetve foglalja össze a Népszava cikke a problémát. Egyébként a borászok a magas cukorfok miatt is aggódhatnak tekintettel arra, hogy az alkoholtartalom nem felel meg a piaci elvárásoknak. Nyilván itt lehetne a fajtákról beszélni, hogy egy kicsit átalakuljon, vagy átalakítsák, nem akarok ebben belemenni, de hogy nyilván ez egy hosszabb folyamat lenne, hogy alkalmazkodjanak megfelelően előfajtákkal a klímaváltozáshoz. Ez egyébként hosszú távú folyamat lesz majd. A részletekről a Népszaván lehet olvasni ezzel kapcsolatban. És akkor amit hoztam, az pedig egy telexes cikk, mégpedig a sportrovatban találtam rá, érdekes módon.
A kezezés.
Nőként.
A kezezés.
Mert képzeld el, hogy a Német Labdarúgó Szövetség és a közvélemény is élesen kritizálta az UEFA-nak azt a fajta beismerését, hogy a németeknek 11-est kellett volna kapniuk a spanyolok elleni EB negyed döntőjében, és ugye ezt nem kapták meg, és hát ez nyilván nagyban, ez a bírói döntés nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. A németek egyébként kellően ironikusan reagáltak erre az ügyre, és abszolút hangsúlyozták azt, hogy mennyire amatőr jellegű a kommunikáció az UEFA-ban.
Egyébként tényleg, meg azért izgalmas a történet, mert laikuskon nehéz megérteni, hogy mit fújnak be kezezésgyanánt 11-esnek. Én amatőr foci drukkerként tényleg gőzölög a fejem, amikor elképesztő, szoros, izgalmas meccsek dőlnek el abszolút mázlin. Tehát, hogy befújja, nem fújja be. Vétlen a kéz, tök egyértelmű, rápattan, kapura sem egy, befújja. Ez az eset azért volt nagyon látványos, mert vétlennek, talán is vétlennek nevezhető volt, kicsit oldalt, hát ilyen rézsutosan állt a csávó, és lefelé lógott a keze, de telibe találta, és kapura ment volna.
Igen.
Tehát jó esélye, gól lehetett volna. És ami a lényeg, és ami most ugye kiderült, hogy azért nem fújták be, mert hogy, mint kiderült, az UEFA mutogatott ilyen példavideókat, hogy mit be kell befújni, és mit nem. És akkor azt mondták, hogy pont egy ilyet mutattak, hogy ez nem 11-es. Ezért nem fújták be. És most, ami a friss hír, utólag kiderül, hogy hát de mégis az lett volna.
Hát ez...
És ez így összességében. Erre mondták a németek, hogy amatőrök,
nagyon
de az amatőröknek szavuk nem lehet, mert egy meccsel korábban megkaptak egyen és sokkal kevésbé látványosnál a dánok ellen, és lehet, hogy ott sem lettek volna, hogyha ők nem kapják. De ez lényeg az, hogy ez öli a foszit.
Hát
ez borzasztó az egész. Amit a kéz kapcsán megy, ez borzasztó.
Hát igen, meg hát életek múlnak ezen. Idézőjelben.
Hát, meg pénzek, meg sok hát, minden, igen, meg sorsok. Igen.
Egyébként Németország végül 2-1-es vereséggel búcsúzott az EB-től.
A spanyolok megnyerték.
És hát az a helyzet, hogy így
megérdemelte.
Nekem azért büdös ez a sztori, mert utólag, Gábor, hát ez milyen már? Ez nagyon-nagyon kínos.
De leginkább azt teszi kínossá, hogy valószínűleg befújták volna, ha nincs az előzetes videó, hogy az ilyeneket ne fújjátok be.
Igen.
És erre mondják az utólag, hogy mégis. Tehát nem tudom, hogy lehet ezt normálisan szabályozni, de hát ott van a videóbíró, de amikor pontosan kikockázott eseteknél is megy ez a szerencsétlenkedés, és nyilván vannak necces helyzetek, de hogy ezt nem lehet kitalálni, hogy mi az, ami... Tehát a Mázli faktort valahogy csökkenteni, mert ezt tényleg nagyon elveszi.
Borzasztó. Jó, de azért vannak bizonyos helyzetek a fociban, nem? Amikor viszont jól jön, hogy van videóbíró.
Persze,
hogy vannak olyan
nekem,
esetek,
persze, amikor... a gyerekbetegségei ellenére szerintem nagyon sok tévesítéletet helyretett, és rendkívül bosszantó, amikor most az emberi hiba abban van, hogy nyilvánvalóan lehetne használni, mert egyértelmű, hogy történt, és nem néz. Úgy döntenek, hogy most ne használjuk. Pedig akkor, és akkor ilyenből vannak tévesítéletek, de összességében sokat javult azzal azért a helyzeteknek a megítélése. Ez szerintem.
Most ez részemre egyfajta költői kérdés is, hogy vajon tanul-e ebből az UEFA.
Valószínűleg igen.
És hogy mik lesznek itt a finom koordinációk, tudod? Mert azért nyilvánvalóan az, hogy beismerték, ez már önmagában, jó, hát ha kicsit megértek vagyunk, ez tök jó, de teljesen jogos a felháborodása a németeknek.
Hát meg hülyét is csináltak magukból. Abszolút. Ezzel, hogy hát az ellentétjét mondták
persze,
előtte.
Persze. De erre szokták azt, hogy bocs, fiúk, nem ide. Hát, üdv, UEFA.
Igen, kb. No, akkor ezek van még valamit gyorsan?
Nem, igazából hallgatnálak téged, hogy mit használom szemébe.
Újfajta finanszírozást kapnak a magyar kórházak, felélegezhetnek végre a beszállítók, a portfóliónak a vezető cikke, hogyha a maiakat nézzük, ami fontos, természetesen mindenki egy mondatos hírként, de közli, hogy ma bejelentés lesz, tehát a miniszterelnök bejelentette, hogy ma bejelent. Gazdasági témájú csomag vagy intézkedés, vagy valami az várható ma, erre majd nyilván figyelünk, és holnap visszatérünk rá, de most többet nem nagyon tudok, mert tőzsdéznünk kell, megjelent a Czollerandi, és ha Czollerandi hamarabb megjelenik, mint hogy a tőzsde kezdő szignál, akkor az már egy jelzés arra, hogy nagyon-nagyon szedni kell a lábunkat.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Parancsolj! Én? Te vagy a tőzsdegúró, vagy most, mostantól te leszel.
Hoztok engem ilyen helyzetbe.
volt egy kis emelkedés, nem?
Igen. A Telekom részvény árfolyama áttört egy fontos szintet, ami jelentős piaci eredmény. Ennek a hátterében valószínűleg a vállalat közelmúltban mutatott pénzügyi eredménye és stratégiai lépése állhat. Egyébként a részvénypiaci mozgás pozitív jel a befektetők számára, úgyhogy erősödik a vállalat iránt a bizalom. Még annyit fűznénk hozzá, hogy nyilván az iparági trendek szintén szerepet játszottak a további fejlődésben.
Tegyük hozzá a Telekom. Ez egy jó magyarázat. A Telekom az semmit nem csinált, és ilyen nagyon látványosan szűk sávba szorult be. Ráadásul a éves csúcsához képest azért visszajött, tehát 1100-ról lejtőzött az 1000-es régióba. És ha most onnan indul fölfele, akkor egy izgalmas jel. Nem véletlenül, hogy ilyenkor a portfólióra is cuppan és nagy cikket ír, hogy most érdemes venni a Telekomot. Tehát az első ellentétes irányú mozgásnál születnek ezek a cikkek. Ez most egyébként tényleg izgalmassá teheti, van ebből kitörés, de a blue chipek nagy, Richtert leszámítva a blue chipek fölfelé mentek kis mértékben. Az OTP-nél lesz érdekes, hogy nagyon közelíti, most már azt hiszem 150 forintra van az éves csúcsától, hogyha azt ott meg tudná printelni, akkor ott lehet egy gyorsabb emelkedés, de azzal a szinttel eddig azért megszenvedett, úgyhogy ez egy izgalmas kérdés, hogy mi lesz. Amerikában
mi a helyzet?
Ismételhetnénk a tegnapi, tehát amikor csúcson van a piac, és tegnap is csúcsra ment, akkor innen nagyon nehéz, nem elvárható egy újabb markáns mozgás. Ismét csúcson van, de ismét csak egy kis emelkedéssel. De jó volt a hangulat, és az előző napinál nagyobb volt a változás fölfelé. Nvidia nagy kedvenc 4%-ot ment, és általában a tech papírok jól muzsikáltak.
Igen, ezt mondtam, ugye a iparági trendek is pozitív
irányban mozgatják. És ez Amerikában is most eléggé jellemezte a hangulatot. Az Nvidia, mint egyik legfontosabb papír most úgy tűnik, hogy az 50 napos mozgó átlagával küzd, erről visszapattant, és ez technikailag is adott egy erős impulzust a pozitív irányba a piacnak, úgyhogy továbbra is, még a csúcsokon is jó hangulat a Wall Street-en is, ami ilyenkor át szokott ragadni az egész világra, és nagyjából ezt láthattuk most is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És itt van Czollerandi, ahogy mondtuk. Mit szeretnél?
Jó reggelt.
Nézegeted a gombjaimat?
Nézegetem. Ennyire fenyegetően hatok rád a tőzsde szempontjából?
Igen, mert hát nem fenyegetően, de az nagyon mókás, hogyha olyan részfény kerül szóba, amiben
érintett vagyok.
Érdekel, vagy érintett vagy, akkor így hirtelen fölkapod a fejedet, és rendkívül érdeklődővé válsz.
Egyébként nem.
Néha még meg is kommenteled. Sőt, néha még inputot is adsz a tőtejelentés minőségét, illetően, hogy mennyire fogyasztható barát módon.
De ez attól függ, hogy te neked milyen reggeled van.
Nem, én mindig a változatlan, minőséget próbálom. Minőséget próbálom hozni.
Vigyázz, ketten vagyunk.
Látom, most kezdtem érzékelni, hogy nagyon veszélyes.
Aha, igen. Tehát, hogy azért figyelünk, Gábor. Amúgy meg, hát most kapkodom a fejem, hogyha itt, nem tudom, be akarok illeszkedni a csapatba, akkor valami kötvénybe, részvénybe azonnal be kell
fektetnem. Szerintem
is. Sőt, a Smici most kriptót vett, úgyhogy na, még szupi. Azzal jó. Is majd megkínálunk. A Gede módszer alapján.
Okay.
Úgyhogy majd még az őt ki kell fagni.
Lesz egy kávé.
Hogy működik, az biztos. Na, Andi, akkor átadjuk a szót, hírek után pedig jövünk vissza, és elmondjuk, hogy mikkel foglalkozunk majd a mai műsorban mi.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt
kívánok. Szép jó reggelt Ács Gáborral.
És Nyó Zsuzsival. És a kedves hallgatókkal. Osztanak?
Adnak tanácsokat, osztogatnak, mint a fosztogatnak néha, nem tudom. De egy a lényeg, hogy viszonylag kevés üzenettel találkoztunk ma reggel, de ennek lehet, hogy az az oka, hogy nem mondtuk el, hogy 0636 980 980 az SMS Viber, és mondd a nevét, SMS Viber, és mi van még?
WhatsApp
számunk, így van. És az a helyzet, hogy még soha nem hallottam tőletek, hogy köszöntöttük volna azokat, akik határon túlról hallgatnak minket, hogy vannak jelentősen egyébként,
nem
akik
Németországból,
Finnországból, Svédországból.
De szoktuk mondani az ő üzeneteiket, és tökre örülünk.
Igen, csak még nem mondtuk nekik úgy, hogy hello, sziasztok, tök jó, hogy itt vagytok velünk. Uh-huh. És itt arról köszöntünk titeket Budapestről, hajrá!
Rengeteg üzenet jön egyébként, amikor közlekedési híreket küldenek Svájcból, Finnországba.
A finn
északi gyűrűtől elkezdve Albániából, azért nagyon jó kis helyekről kaptunk információkat.
Azért már, jó, mert egyébként akkor téged felkészítenek arra, hogy mivel fogsz találkozni, legközelebb arra utazol, milyen közlekedési lehetőségek vannak arra felé, mivel találkozhatsz, nem, Gábor?
Hát ugye ezekre a dugó információkkal inkább szórakoztatnak minket a hallgatók, de inkább az izgalmas, ha már jártam ott, és rögtön el tudom helyezni a helyet, meg az embereket, meg a tájat, amikor írnak például ilyen svájci útvonalakról.
Igen. Jó reggelt, mi is itt vagyunk, a hallgatók. Szevasztok, jó reggelt! Jó, ha már...
És kaptál egy ilyet, hogy...
Mit?
Hát az Endrét úgy szeretjük cinkelni, azt mondd már az Endrével kapcsolatban, mit írtál.
Hát azt mondták, hogy nem jutnék mellett a szóhoz. De
vagy, hogy itt vagy, de majd Endrével ne eresztünk össze, mert úgyse jut szóhoz, vagy valami ilyesmi.
Egyébként, amikor telefonon beszélünk néha Endrével, ez csak egy ilyen zárójeles mondat, nem szeretek ilyen személyes dolgokat belevinni, akkor néha mindig háromszor kell levegőt vennem, mire egyszer végre szóhoz jutok nála, de semmi gond, tehát én ezt megszoktam. Tehát.
Érdekes, mert én meg Andrásnál sokkal jobban érzem ezt. Tehát Endrével sokkal kevésbé. Hát kifele mégis a hallgatók az Endrét emlegeti.
Aha.
Lehet, hogy teljesen más ugye hatás kifelé. Na, minden esetre érdekes volt látni. Köszönjük.
Jó, menjünk tovább
gyorsan,
a kis fővárosi híreinkkel?
Szerintem most mondjunk, mert teljesen jogos és alapos észrevétel, és fontos lenne, és ritkán tartjuk be, hogy mondjuk némi műsorismertetésre vannak tök érdekes, meg jó témáink. Úgyhogy most átpasszolnám neked, hogy te, neked melyik tetszett, vagy melyik volt izgalmas, vagy mi, amire kifejezetten kíváncsi vagy a mai témáink közül.
Én a napébresztőre mindenképpen felhívnám a figyelmünket, és akkor most egy picit komolyabb tónusban fogom szerintem ezt elmondani, mert hogy két olyan témát is találtunk, amit a napébresztőbe érdemes lenne idehoznunk. A portfólió nagyon aktívan foglalkozik azzal, hogy vajon mi lesz, ha megvámolják a kínai autókat. Ez a téma egyébként mostanában elég aktívan ott van a látóterünkben, úgyhogy erre mindenképpen szeretnék majd felhívni a figyelmet.
Mert ugye a magyar gazdaságot érinti jelek
hátrányosabban Európában. Így van, és hogy vajon a német-magyar duónak sikerül-e megfúrni ezt a tervet? Ez egy izgalmas kérdés, ezt felül fogunk majd beszélgetni Szabó Dániellel. Aztán, ami még szerintem kiemelendő, az, hogy lesz egy olyan a szuperzöldbe illeszkedő rovatunk, ami szerint manipulálják a a levegő szennyezéssel kapcsolatos adatokat, és hogy vajon ennek mi az oka, miért nem közlünk pontos adatokat, és egyébként nem csak fenntarthatósági, klímavédelmi okok miatt ez miért annyira kritikus, hanem hogyha azt vesszük, hogy az egészségünkre milyen hatással van, hogy nem jutunk megfelelő minőségű levegőhöz, azt gondolom, hogy e tekintetben is azért egy elég nagy felelőtlenség, hogyha ez az állítás jogos és alátámasztható, hogy bizonyos levegő szennyezettségi adatokkal manipulálunk. Nem mindig a valósat fogjuk közölni, vagy nem mindig a valósat közlik. Erről fogunk majd beszélgetni egyébként Szegő Judittal, környezetkutatóval, a levegő munkacsoporttól. Ez majd természetesen szuperzöldben lesz még. Ezt a két témát emelném ki.
Jó, egyébként Szabó Dániel egy ilyen two-in-one szakértő lesz most, mert két fontos témát is megpróbálunk vele megbeszélni. A másik az lesz, hogy az uniós pénzek nagyon nem érkeznek, és határidők közelednek, tehát most akkor egyre nő az az összeg, amiről úgy tűnik, hogy már menthetetlen, biztos bebuktuk. Mi az, ami még menthető, mitől függ, mit kell tenni érte, mik az esélyek, és itt van még ez a büntetés is, amit Magyarország nem hajlandó kifizetni, hogy ennek mi lehet a sorsa, ezzel kapcsolatban is vannak új információnk, szeretnénk tisztában látni, úgyhogy ez következik majd, de előtte még egy gyors Budapest rovat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát az első hírünk az, ahogy Jason Donovan énekelte, Kylie Minogue-nak, especially for you. Hát ne vicc, meglátom a közösségi befőttes üveg gyűjtő, meg hogy ez mennyire óriási fenntarthatóság, és ettől aztán úgy be fogunk zöldülni, hogy ihaj, gondoltam, hogy ezt majd te véleményezed.
Hát...
Miért ez nem tök jó?
Alapvetően igen, de én azt gondolom, hogy azért vannak ennél sokkal jobb lépések is, sokkal hatékonyabbak, de figyelj, mindent el kell
minden apróság,
kezdeni.
Nem? Így én is így voltam ezzel.
Igen.
Szóval a lényeg az, hogy a Hunyadi téri vásárcsarnokban volt az első ilyen üvegcserepont, és a 11. kerületben Fehérvári úti vásárcsarnok, ez a friss hír, ez az apropó, amiért ide vigyeztettük. Szóval a Fehérvári úti bejárathoz közel a vásárcsarnokban kihelyeztek egy erre a célra dekorált kartonbefőttes üveg gyűjtőt. Az újrahasznosítás és a közösségi hangulat jegyében született a kezdeményezés, amely a hasonló célból már ott levő használt sütőolaj gyűjtőpont mellett kapott helyet. A befőttes üvegnél viszont ez úgy működik, hogy a tisztára mosott üvegeket egyrészt oda is hozhatod, más viszont, akinek szüksége van rá, is viheti.
Na látod, ez a nagyszerű a fenntarthatóságban, hogy mindig belekerül valamilyen aspektus, ami a közösséget építi. És ha valamiért én szeretek ezzel a témával foglalkozni, ez az, hogy nagyon erősen ott van benne a társadalmi hatás. És akármilyen pici lépést is teszünk, tényleg nem akarom itt túl bonyolítani ezt a kérdést, meg nem tudom itt túl elemezni, de azért vegyük észre, hogy itt nem csak egy fenntarthatóságról, egy környezetvédelemről, egy újrahasznosításról van szó, hanem megpróbálják vele vinni az S, a social vonalat is, azzal, hogy egyébként igen, tehát van egyfajta szociális érzékenység abban, hogy nekem nem kell, neked lehet, hogy szükséged van rá, és azt átadom neked.
És ez szóval jól elröhögtük az elejét, de ez apró, de tök jó dolog,
igen.
Nem?
Igen, ezt is szeretném aláhúzni.
Nekem is, ez tökre tetszik. És egyébként el fogom vinni, föl fogom tenni, és tömegközlekedési eszközzel a kis hátizsákomba telepakolom a befőttes üvegeinket, és szépen oda fogom vinni, és meg fogom nézni.
Úgy bírlak, Gábor, te pont egy ilyen arc vagy egyébként, akiből ezt simán kinézem, hogy ezt meg fogom
pedig tenni. Poénból mondta. Nem, tényleg. Ezt meg fogom tenni.
Oké.
Még egy gyors, igen?
Mond.
Tart a vita a hallgatókat is megmozgatta már tegnap a téma a reptéri gyorsforgalmi felújítással kapcsolatosan, amit a hétvégén dobtak be hírként.
Igen.
És a magyar sajtó Vitézi páros lábbal szállt bele a tervbe, politikusok közötti rugdalkozásnak tartja, nem erről van szó. Az a furcsa helyzet, amikor valaki mondjuk egy témának amúgy a szakértője is, meg emellett politikus is, és igen, nehéz azt kezelni, hogyha valaki egyszer mondjuk szakértőként úgy nyilvánul meg, mint mondjuk a szakmájában nagyjából bárki megnyilvánulna, tehát hogy van egy szakmai kérdés, arról mond egy véleményt, máskor, másnap meg egy ócska demagógus politikusként osztja az észt, tehát nehéz kezelni, hogy egy emberben van benne, mondjuk Vitézi Dávidnál ez pont ilyen, ez egy pont egy szakmai kérdés, amire volt, van egy nagyon kiváló terv, mármint arra, hogy a vasútrat hogy építsük, és ez ettől valahol nyilván független kérdés, hogyha már elhanyagoltuk eddig mind a kettőt, mert nem kellett volna, akkor most a közút felújítás kapjon elsőbséget, ha mondjuk nincs, mindenre van pénz, amire akarunk, igen, de ha mondjuk dönteni kell, hogy melyik legyen először, hát akkor mondjuk érdekes kérdés, hogy a sok-sok éve katasztrofális állapotban levő gyorsforgalmihoz nyúlunk hozzá, vagy pedig a régóta esedékes reptéri vasutat csináljuk meg, mondjuk normális világszínvonalú kivitelben, ahogy azt mondjuk kell a leágazásos vasútvonal verzióban, amiről beszéltünk tegnap.
Igen, és ugye szerintem Vitézi pont az a szakember, akinek elhisszük, hogyha ő mond valamit ebben a kérdésben, akkor ez egy hiteles megszólalás, hát és érdemes lenne, igen, mások ellentétben. És,
illetve sokan nem hiszik el, mert mióta politikus lett, semmit nem hisznek el neki. Igen, de hát ugye de ezen érdemes lenne túllépni.
Igen, ez egy nagyon szűk mesdje, hogyha valaki politikus lesz abban a szakmában, ami az ő területe, ugye közlekedési államtitkárként nyilvánult meg ebben a cikkben, illetve ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor vajon ő hitelese vagy sem. De én azt gondolom, hogy amit kihangosíthatunk abból az állásfoglalásból, amit ő mondott a felújítással, a Ferihegyi gyorsforgalmi felújításával kapcsolatban, az abszolút valid. Tehát ő azt mondja, hogy igazából figyelembe kellene venni olyan közlekedési szempontokat, ami a kerékpárosok és a gyalogos közlekedés fejlesztését is figyelembe veszi többek között. Mert figyelj, én érintett vagyok, én járok azon az útvonalon.
Hát most tudjuk, nem, persze.
Hát, hogy csak egy sóhajtásotok reagálni arra, igen, hogy mennyire ideje van ennek a felújításának. A fő problémája az,
hogyha most ezt kétsávossá tesszük, mert ugye ezt nem tudtam tegnap, hogy itt lehetne vagy bővíteni, és mondjuk máshova áthelyezni azt a korlátot. Tehát nem egysávos lenne maga a lezárt középső gyorsforgalmi és a szélső utakból, vagy nem tudom hogyan elvéve, de lehetne ott forgalmat bővíteni, akkor viszont megint ráeresztjük az autós agglomerációs forgalmat az Üllői útra, akkor meg ott állna a dugó, ki tudja meddig, és nem csak a kökiig, hanem még jóval kijebb is, még durvább lenne a helyzet. De a fő kérdés az, hogy a vasutat megcsinálják-e, meg hogy melyik legyen hamarabb.
Igen. Hát ha a fenntartható közlekedési igényeket vesszük figyelembe, akkor ez megkerülhetetlen lenne.
Így van. No, akkor mindjárt jövünk a már ígért témákkal.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
És ahogy ígértük, itt van a vonalban Szabó Dániel, a Portfolio.hu elemzője. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Két témát ígértünk, az egyik a kínai vám kérdés. Úgy tűnik, hogy Magyarország és Németország ellenzi, nyilván a saját gazdaságuk jól felfogott érdeke, illetve németek esetében inkább a saját nagy cégeik jól felfogott érdeke alapján azt, hogy az EU közbelépjen és megállítsa azt, hogy államilag támogatottan piaci versenyt torzítva elárasszák az olcsó elektromos autók, elsősorban Európát. Hol tart most ez a helyzet? Milyenek az esélyek? Van esély arra, hogy Magyarország ebbe bármit tenni tud? Illetve hát a magyar gazdaságra hogy hathat, hogyha ez így megvalósul?
Hú, hát ez egy jó egyszerű kérdés, de akkor kezdjük az elejéről. októberben valamikor, az nem tudjuk pontosan még, hogy mikor fognak szavazni arról, hogy az Európai Bizottság által júniusban egy szubvenciós vizsgálat után javasolt, ideiglenesen kivetett plusz vámterhek, büntetővámok, azok élesednek-e, véglegesítésre kerülnek-e 12, 24 vagy 36 hónapra az uniós jognak megfelelően. És itt, bár arról szoktunk beszélni Magyarországon mindig, amikor uniós döntésekről van szó, hogy konszenzus és minden tagállamnak egyet kell értenie, pont a vámügyeknél nem. Itt, amikor az Európai Bizottság javasol egy plusztételt, akkor ebből egyszerű többséggel szavaznak először a tagállamok, és hogyha a bizottság javaslata elbukik, akkor van egy második kör mindenképpen, ahol viszont már minősített többséggel kell szavazni, és ez azt jelenti, hogy azok a tagállamok, akik az EU tagállamoknak legalább 10, és akik a 65%-ot képviselik, azoknak az egységes egy irányba való szavazása kell. És Németország és Magyarország is próbált lobbizni az unión belül, hogy a kínaiakra kivetendő a meglévő 10%-os kulcs feletti 38,1%-os kulcsot, az ne vessék ki, vagy finomítsanak rajta, legyen célzottabb, próbáljunk meg elkerülni egy kereskedelmi háborút Kínával, aminél válaszlépések jönnek, ami európai termékeket, gyártókat fog sújtani. És nem igazán találtak ehhez szövetségeseket, volt már egy előzetes szavazás a nagyköveteknek az ülésén, néhány hete, és ott az látszott, hogy Magyarország, Németország mellett csak kisebb országok, Szlovákia, Ciprus van, és még az a Svédország, amelynek ugye a nemzeti kincs Volvo automárkája már kínai tulajdonban van. Arra a kérdése, hogy ez hogyan hathat a magyar gazdaságra, vagy akár a németre, nehéz válaszolni, ugyanis nem tudjuk még, hogy Kína milyen válaszlépéseket tett. Önmagában ugyanis az, hogy megvédjük a piacunkat a dömping árutól, a kínai elektromos autók az Európai Bizottság vizsgálata szerint azért olcsók, mert rengeteg pénzt kaptak az államtól, gyorsabban építhettek ki kapacitást, igazgálkodhatják a veszteségüket. Hogyha nem kell ilyen versenytorzító állami támogatásban részesülő cégekkel versenyezni, az alapvetően jó az európai piacnak. A nagy kérdés, és ettől tartottak a németek, hogy mi lesz, hogyha mondjuk Kína kizárja a német autógyártókat a piacról. Időközben viszont kiderült, hogy ehhez nem kell semmilyen állami beavatkozás a kínai kormány részéről, megteszik ezt maguk a fogyasztók és azok az állami támogatások, amelyekre az Európai Bizottság le akar sújtani. Ugyanis ha valaki követte a híreket, akkor láthatta, hogy a Mercedes, a Volkswagen és más nagy német autógyártó koncernek piaci részesedése folyamatosan zsugorodik Kínában, már gyárbezárásokról döntenek, vagy áramhullasításokról a kínai piacon, sőt Európában is. És alapvetően, ha azt nézzük, hogy a német autógyártókat kínai jól felfogott érdeke legyen, az európai piacon a korábbi terhelytársaikkal szemben kelljen, vagy hogyha jönnek újat, azokkal is tisztességes piaci versenyt tudjanak folytatni, akkor azért azt tudni kell, hogy az másfél évtizedben Kína sokkal jelentősebb piac volt az európai autógyártóknak, mint az Európai Unió belső piaca. Viszont most már olyan helyzetben vannak, hogy itt nem veszíthetik el a már kivívott sok esetben domináns szerepüket. És milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra? Amikor az egész vám ötlet felmerült az Európai Unióban tavaly, akkor az volt az első reakció sok nekem nyilatkozó kormányzati személytől is, hogy tulajdonképpen Magyarország ezzel jól jár, hiszen a belső piacra próbálunk meg behozni kínai befektetőket. Igen ám, csak tavaly, vagyis nem tavaly, idén júniusban, amikor a szubvenciós jelentés megjelent, abban az Európai Bizottság leírta, hogy az értéklánc összes szereplője túlzott versenytorzító állami támogatásokban szerepelt, részesült Kínában. És ez pedig azt is jelenti, hogy nem egyszerűen az autógyártókat, hanem az autó alkatrészbegyártókat, így akár az akkumulátorgyártókat is büntetheti az Európai Unió. Végül egy ilyen konklúzióhoz is eljussunk. Van egy másik csúnya szó, az a Foreign Subsidies Regulation, sőt az egyszerre három csúnya szó, ami az EU-nak egy újabb eszköze arra, hogy az állami támogatásokkal versenyezzen, de ez kifejezetten a közös uniós piacra betelepülő cégek esetében van. Büntetőadókat, egyszeri büntetőtételeket, különböző korlátozásokat vethetnek ki EU-n kívüli cégekre, akik gyártókapacitást hoznak az unión belülre, és torzítanak a versenyt azzal, hogy elkezdenek termelni. Magyarország esetében tudjuk, hogy van kínai autógyártó, aki vélhetően biztosan jön, van olyan, aki beruházást tervez, és van rengeteg olyan autóalkatrészgyártó is, aki érkezik. És hogyha ezt az FSR vizsgálatot, ami a szubvenciós vizsgálat kis testvére az Európai Unió elindítja, akkor az kedvezőtlen lesz a kínai szereplőknek. És múlt héten már a kínai gazdasági miniszter és kereskedelmi miniszter is bejelentették azt, hogy az Európai Uniónak ezek a harcos lépései, ezek már sok kínai befektetőt elbizonytalanítottak attól, hogy az Európai Unión belül építsenek gyártókat.
Volt egy egészen konkrét bejelentés, ugye a Great Wall Motors, akik magyarországi beruházást terveztek, de már elkezdtek leépíteni Európában, hogy például elbocsátottak a központjukból. Ha jól emlék, akkor az ő magyarországi megjelenésük is veszélybe került ezzel?
Igen, és itt már azért néhány hónapja halljuk azt, hogy inkább Törökországot fogja választani a GVM. Ugyanígy arról is szó lehet, hogy bizonyos gyártókapacitásokat elkezdenek ezek a kínai szereplők leskálázni. Azt mondják, hogy ennyire nem éri meg, akkor, hogyha nem tudunk állami támogatásokkal, vagy a szokásos ügymenetünkben egy büntetőadóval azt a jövedelmezőséget hozni, amit korábban, akkor sokkal kisebb gyárakat építünk. És az Európai Bizottságnak titkon ez is a reménye, hogy nem lesz ebből egy ilyen eszkalálódó kereskedelmi háború, ahol Kínával aztán a nyersanyagokért is meg kell harcolnunk, meg sokkal drágábban kapjuk, mert úgy próbálják meg elzárni a csapot. És amiben bíznak Brüsszelben, az az, hogy a kínai gazdaságválságban van. Nyilván a kínai standardek szerint kezeljük ezt, tehát hogy mondjuk nem lesz meg az 5,5%-os éves GDP növekedés, de az látszik, hogy Kínában a fogyasztás is, a lakossági fogyasztás gyakorlatilag nincs, mindenki takarékoskodik, az ingatlan piacon, építőiparban nem történnek beruházások és tranzakciók, és a külkereskedelem maradt az egyetlen motorja a kínai gazdaságnak. Az Egyesült Államok már nagyon sok területen teljesen lezárta a piacát, főként az autóiparban Kína előtt, így nekik nem marad más lehetőségünk, mint az, hogy a világ második legnagyobb egységes belső piacára exportáljanak, ez pedig az Európai Unió. Tehát részben Kína sem teheti meg azt, hogy egy ilyen óriási konfliktusba belekeveredik, hiszen akkor már a saját gazdasági növekedését fogja leépíteni.
Tehát akkor valószínűsíthetőleg tárgyalóasztalhoz kényszerülnek a felek, és a kereskedelmi háborút azt azért mindenki megpróbálja elkerülni.
Igen, ugye hát nehéz mindig ilyen kiszámíthatatlan nagy szervezeteknél, mint az Európai Unió vagy a kínai állam megjósolni, pontosan mi lesz a végeredmény, mert sokszor múlik azon, hogy ki hogy kell föl, akár az egyik tagállamba, akár az egyik miniszter közül, de az alapforgatókönyv az, hogy a WTO-nál, a kereskedelmi világszervezetnél erről már sikerül megállapodni.
Oké. Kevés időnk van, sajnos, de gyorsan kanyarodjunk át, két témát ígértünk, mert hogy érdekes hírek jönnek a tekintetben is, hogy mi lesz a magyar uniós forrásokkal. Az egy apróság, hogy most már lényegében további komoly pénzek érkezése nélkül készülnek a GDP előrejelzések, a jegybanknál is megkérdezték ezt tegnap, igen, ők sem számolnak már ezzel, de érdekes, és egyre nagyobb számok érkeznek arról is, hogy mennyi lehet az az összeg, amit biztos, hogy elbukunk, tehát már nem lehet felszabadítani. Összefoglalnád, hogy most hol tartunk, illetve itt van még ez az Európai Bíróság ítéletének be nem tartása miatt kirót büntetés, amit naponta nő, és Magyarország nem hajlandó kifizetni. Szóval mekkora összegekről van szó, és milyen mértékben nő ez a teher, illetve meg nem érkező pénzek Magyarországra?
Most már nagyjából biztosra vehető, hogy 1,5 milliárd eurót azt elveszít Magyarország év végén, teljesen örökre. És pont a végén említett uniós bírósági ítélet, de nem tartása véget, amit így sokat emlegetünk migrációs perként, de ez valójában nem arról szól, hogy bár ilyen menedékkérőt be kellene fogadni, hanem hogy az eljárásokat hol indítják el, és ennek a magyar határnak kell lennie, legalábbis a bíróság ítélete szerint. Itt egyszer kaptunk egy 200 millió eurós bírságot, ami kicsivel kevesebb, ha jól számolom most itt fejben, mint 800 milliárd forint, de majd kijavítotok, hogyha elrontottam. És ez az a tétel, amit már el is kezd levonni a bizottság, a zajló kiutalásokból, amiket Magyarország felé teljesít, akár a kohéziós, akár az agrárpolitikai kifizetés.
Tehát a még érkező forrásokból levonják.
Igen, igen, és csak abból tudják levonni, tehát a befagyasztotthoz nem tudnak egészen addig hozzájutni, amíg van elérhető forrás Magyarország számára. Ez egyébként 12,2 milliárd eurónyi tételt jelent, tehát ennek ugyan egy részét már kifizették, de azért ott még van tér arra, hogy ezt fogyasszák. És van ennek egy másik része ennek az ítéletnek, ami 1 millió eurónyi napi bírságot jelent, ebből mostanra már összegyűlt több mint 100 millió eurónyi tétel, ezt is elkezdi az Európai Bizottság végrehajtani, egészen addig pedig gyűlik, és akár kamatozik is, hogyha olyan sokáig húzódik a vita, amíg a magyar kormány nem kezeli az Európai Unió bíróságának ítéletét, és nem biztosítja a lehetőséget arra, hogy a menekültügyi eljárásokat az ország határon is lehessen kezdeményezni. Ezeket a pénzeket már biztos, hogy elveszítettük, tehát 300 millió euró az az, ami ment a levesbe, ezt már nem fogjuk megkapni. Ami viszont még kérdéses, de valószínűleg el fogjuk veszíteni, az az 1,2 milliárd euró, ami a kohéziós forrásokban van, és a 2022-es magyar költségvetésben az Európai Bizottság felé kötelezettséget vállalt a kormányi kifizetésekre. Ez az N plusz 2 szabály azt jelenti, hogy ha be van fagyasztva bármilyen uniós forrás, akkor hogyha az nem szabadul ki 2 éven belül, akkor a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a zárója bizottság el is veszi, és az örökre hozzáférhetetlen marad. És majd valamilyen más célra fordítják, általában ezek az új prioritáshoz nevezetű uniós büdzsébe lévő fejezetek.
Ennél lenne december a határidő, ugye, hogy?
Igen. Tehát így decemberig meg kellene állapodni. Amit nehezít az, hogy a tárgyalások befagytak az európai parlamenti választások előtt már egy kicsivel, és azóta igazából nem nagyon haladtak. Itt a jogállamisági eljárásként emlegetett kondicionalitási procedúrában mindenféle átláthatósági és jogállamisági aggályokat kellene kezelni a kormánynak, ezekben most nem mennék bele részletesen, de hogy ezeken nem nagyon történt semmi, bár voltak előrelépések, például egy új korrupciós stratégia elfogadása, de még a magyar kormány sem jelentette le azt az Európai Bizottság felé, hogy ő ezeket az aggályokat kezelte volna. Így viszont eljutottunk egy olyan politikailag érzékeny időszakba, mint a mostani, amikor van egy távozóban lévő Európai Bizottságunk, amely már eleve nem nagyon szeretne nagyon komoly döntésekbe belemenni, és politikailag konfliktusos helyzetbe keveredni azáltal, hogy úgy adja át a stafétát, hogy valakire rá fog dőlni egy kaszkád hatású botrány. És sajnos a magyar ügy az az Európai Parlamentben mindig is egy kicsit átpolitizált, néha az irracionalitáson túlmutató érzelmes vita volt. Így ez biztos, hogy ez kerülik, mint a leprát, hogy megpróbáljanak ebben az ügyben döntést hozni.
Így viszont kifutunk az időből.
Igen, az új bizottság meg decemberben tud megalakulni.
Lehet, hogy erre játszik a magyar kormány, nem? Hogy...
Én arra, hogy elbukja a pénzt, arra biztos, hogy nem.
De hogy ezt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy decemberben, amikor mondjuk jó esetben, anélkül, hogy bármilyen biztos kidobtak volna az Európai Bizottságból a parlamenti meghallgatások sorát, akkor is decemberben alakulhat meg a testület, és a brüsszeli pénzügyi év, az egész intézményrendszer az december 15-én leáll. Ha addig nem sikerül megállapodni, akkor az már nagyon nagy szívességek és tenni akarás árán lenne csak megoldható, hogy az év végéig valamiféle megoldást találjanak. Ha pedig nem, ez nem történik meg, akkor ezt a forrást elveszítjük, és az eddig erre elköltött költségvetési pénzek, azok kikerülnek az EU-s számviteli szabályok szerint, nem a hiányba sorolandó tételek közül, hiszen ezeket kifizette volna az Európai Unió, és akkor így az a deficitet akár egy kicsit el is tolhatja. A kérdés az, hogy itt a kormányzatban milyen mozgásteret találnak maguknak.
Hát nem tűnik túl nagynak ez a mozgástér. Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor makrolovatunkban innen kell, hogy innen leszünk kénytelenek folytatni, tehát a költségvetési helyzetről is fogunk beszélni, hogy akkor ez még veszélybe sodorja a hiánycél teljesítését. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát neked.
Nektek is, és a hallgatóknak is, sziasztok!
Szia, szia! Szabó Dániellel, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk. A végén már össze sem mertük adni ezeket az összegeket, hogy mennyi ment a levesbe, szinte biztosan, vagy valószínűsíthetőleg.
Elképesztő, és ez az én meglátásom, hogy hogyha lenne igazából valami fajta szemmel látható ellenzék, akkor ezt sokkal transzparensebben kéne szerintem képviselni, hogy milyen pénzek úsznak el.
Igen, ez gyakorlatilag a gazdasági hírek alján így számolódik. A gazdasági sajtó erről beszámol, de hogy teljesen más dolgok.
Máshol van a hangsúly.
Abszolút, mintha senkit nem érdekel, vagy nem is tudna erről. Igen. Tök érdekes, hogy ahhoz képest, hogy itt tényleg irgalmatlan összegekről van szó, ez nem jut el arra a szintre, hogy az emberek érdeklődését, vagy akár mondjuk igen, a másik politikai szereplőnek az érdeklődését fölkeltse. Ez valóban érdekes. Na jó, nézzük akkor a másik oldalt, mert hogy MNB döntés is volt, csökkent tovább a kamatszint, ez is izgalmas, az inflációs várakozások is, hát meg így ennek a elveszi uniós pénzek fényében a költségvetési helyzet is, úgyhogy Virovácz Pétert hívjuk majd néhány perc múlva, hogy ezt megbeszéljük.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép.
gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Így is van, Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a vonalban. Jó reggel,
szia! Reggelt.
Jó reggelt, sziasztok!
És hallgattad az előző beszélgetésünket, úgyhogy át is adjuk neked egyből a szót rákötve az előző gondolatmenetre, hogy aztán rákanyarodjunk a kamatcsökkentés
igen,
és az inflációs adatokra.
A költségvetést is boríthatja kicsit, boríthatják a bukott, befagyasztott EU-s pénzek. Hogy néz ez ki, mikor kell átkönyvelni őket? Mi itt a helyzet pontosan?
Hát, hogy mennyire boríthatják, egyelőre viszonylag bizonytalan, azért itt ugye olyan dolgok vannak, hogy mindenféle matekozás megy az Európai Statisztikai Hivatallal ilyenkor, hogy mit, hogyan és hova lehet elszámolni. De ugye, hogy hallottuk 2022-es kötelezettségek kapcsán bukjuk a forrást, amivel a probléma az, hogy ebben a helyzetben, hogyha eredmény szemléletben kellene néznünk, akkor ez a 2022-es hiányszámot fogja módosítani, de hogy ennek lesz-e bármilyen olyan következmény, hogy aztán a 23, 24, 25-ös számokat is valahogy kumuláltan érinti, hát nem tudom, költségvetési szakértő legyen a talpán, aki ezt ki fogja bogarászni. Valószínűleg a pénzügyminisztériumban valamelyik iroda, valamelyik sarkában van valaki, aki pontosan tudja, hogy ezt hogyan kell majd elszámolni, de összességében, hogyha nagy képet nézzük, én azt mondom, hogy ettől a költségvetési helyzet az nem fog fejreállni, nem kell attól tartanunk, hogy emiatt itt óriási kapkodásba kellene kezdeni, itt mindenféle újabb megszorításokkal foglalkozni és hasonlók. Szerintem ez egy technikai átkönyvelés lesz, mindenki pislog kettőt, aztán megyünk tovább.
Nincs,
tehát én nem gondolnám, hogy ennek bármifele érdemi.
Na,
így igaz, nem lesz ennek érdemi költségvetési
hosszú
hatása.
Utána az első, amikor egy kicsit megkönnyebbülünk, így föllélegzünk, hogy na akkor legalább ez tök jó. Igazából az sem meglepetés, ugye, hogy a Magyar Nemzeti Bank a növekedési várakozását mérsékelte a piac, már te is ezt már rég megtetted, ők végül is csak lekövették ezt. Azt talán az, hogy a sávot ennyire szélesre húzták, és mondjuk 1% az alsó része, az viszont nagyon-nagyon pesszimista, az talán egy kicsit meglepetés volt neked is?
Hát nézd, amikor én beszélgettem mindenféle, hogy is mondjam, vállalatvezetővel, fogalmazzunk így, pénzügyi vezetővel, treasurerrel hasonló, alapvetően azért nem a hurra optimizmus az, amit kiolvastam a hangjukból, és valóban nagyon sok adat is azt támasztja alá, hogy ezt nem mondom, hogy villog a vörös lámpa, de azért úgy lassan már ott valaki matat a gomb környékén, hogy benyomogassa. Mit értek ez alatt? Azért láttunk egy második negyedéves visszaesés, negyedév per negyedév alap, ugye mínusz 0,2. Na most, hogyha ez a harmadik negyedév, és már pedig az eddigi adatok azt mondják, hogy ez sem lett túl jó, de hogyha ez is hoz egy ilyen stagnálás körüli állapotot, ne adj Isten, de odaig már tényleg nem merek elmerészkedni, hogy egy technikai recesszióba visszacsúszunk, akkor ez az 1% ez sajnos valid. Tehát benne van a pakliban, hogyha ez a harmadik negyedév is gyenge lesz, akkor az év egészét már nem nagyon lehet följebb menteni, mint ez az 1%. Úgyhogy sajnos reális lehet, de ez tényleg nagyjából a legrosszabb forgatókönyv. És hát azért ne feledjük, azért reményeink szerint a negyedik negyedévben már elkezdődik a BMW gyárnak a termelése. Nyilván nem fog mindenki elkezdeni elektromos BMW-t vásárolni, de ha azt már legyártják és felkészletezik, akkor annak már lesz GDP hatása. Tehát ha valamiben akkor abban bízhatunk, hogy a negyedik negyedévhoz némi extra növekedési faktort, és akkor ez az 1% ez csak múló szeszély lesz, és inkább valahol, amit mi is mondunk az ING-ben, nagyjából 1,5% körül növekedés lesz idén. Sokkal érdekesebb egyébként, hogy a jövő évet is elég markánsan visszahúzta a jegybank, azért ők ott viszonylag optimisták voltak, és ez jól mutatja azt, hogy azért ez a fajta nagy globális kilábalási sztori, amiben mindenki hitt még egy évvel ezelőtt is, ez úgy szépen elmúlt, és senki nem számol azzal, hogy itt majd nem tudom, akár Németország, akár az eurozóna egészen, de akár Kína vagy Amerika óriási mértékű gazdasági növekedést fog hozni, és akkor ennek a farvizén majd itt a kisnyitott gazdaságok, mint Magyarország, az éppen 4-5%-os növekedést hoz össze. Úgyhogy nagyjából most azt körmözik, hogy a realitás az a 3-4% közötti érték. Mi 3,6-ot mondunk, ezzel a jegybank előrezési sáv gyakorlatilag tetején ülünk, ami kifejezetten meglepő, mert tényleg azért a jegybank nem szokott ennyire pessimista lenni, de hát úgy tűnik, hogy most nem túl optimisták ott az előrejelzők.
Beszéljünk a kamatcsökkentésről, ugye?
Igazából én arra lettem volna még kíváncsi, hogy a lassuló gazdasági növekedés a hazai inflációs helyzetre milyen hatás.
Ez meg összefügg már a kamatcsökkentéssel is, igen.
Igen. Ennek tükrében, amit elmondtál.
Hát legalább ennek örülhetünk. Ugye, hogyha nincsen dinamikus gazdasági növekedés, akkor nagyon átárazási ereje sincsen a vállalatoknak, mert hogyha nincsen kereslet, akkor nincs mire fel azt mondani, hogy hát akkor én szépen emelgetem az árakat fölfelé, mert mindent is megvesznek. Úgyhogy ebből a szempontból ez mindenképpen azt jelzi számunkra, hogy egy gyengébb gazdasági kilátás az kisebb inflációs kockázatot hordoz mondjuk a jövőre nézve. Ettől még vannak kockázatok, de egy picikét kedvezőbbnek tűnik a kép. Ami viszont egyértelműen látszik, hogy a jegybank abszolút a bizonytalanságra fog jelen pillanatban mindent, teszi ezt egyébként teljesen valid módon, hiszen az elmúlt hónapokban is azt láttuk, hogy elég egy-egy adatpont, és olyan szinten meg tud borulni a nemzetközi befektetői környezet, hogy itt biztosra menni nem nagyon lehet. És akkor itt jön be a fő üzenet ugye a kamatvágás után, mert hogy az, hogy 25 bázispontot vágott a jegybank, 30-ból 30 elemző ezt várta. Tehát, hogy igazán ez nem okozott meglepetést. Igazán a fő üzenet volt érdekes, amit megint csak, nagyon-nagyon félrenézett a piac. Mert hogy megint elhangzott az, hogy minden meeting élő, minden megbeszélése, minden kamadöntülésen 0 vagy 25 bázispont. Ez a döntési lehetőség, mert nem változik a kamat, vagy 25 bázisponttal. Így igaz. De hogy ezt hallgatjuk június óta, de erre föl egészen a piac elkezdett megint abban gondolkodni, hogy ha minden meeting élő, hát akkor itt 3x25 bázispont. És elkezdtek lefelé menni a kamatok, a kamatvárakozások, elkezdett megint begyengülni a forint, és igazándiból én meg nem nagyon értem ezt az értelmezését a piacnak, mert hogy tényleg június óta ezt hallgatjuk, és valóban volt azóta kamatvágás, de volt olyan pont augusztusban, hogy nem változtott a kamaton a jegybank. Tehát ezt így automatikusan beírni, hogy akkor még 75 bázispontot vág idén a jegybank, ez eléggé botorság szerintem, pláne úgy mondom, hogy a legfőbb üzenetek azok voltak, hogy nagy a bizonytalanság, bármi történhet, óvatosnak kell lenni, arról nem is beszélve, hogy az előretekint iránymutatásban, magában a szövegezésben is kikerült az a referencia, hogy itt további kamatcsökkentésekre nyílik tér, ha és amennyiben, és fel volt sorolva egy pár indok. Tehát, hogy kiszedte a jegybank ezt, amivel pontosan arra szeretett volna utalni, szerintem legalábbis, ugye mire gondolt a költő, hogy akkor itt már nem nagyon van mozgástér, és nagyon óvatosnak kell lenni, úgyhogy szerintem maximum még egy kamatvágást látunk idén, de háromra én nagyon nem számítanék, hát ha csak nem akarják eltolni a fiúk bőven 400 fölé a forintot, tudok, szerintem ez nem cél.
Két erős érv is van a kamatcsökkentések folytatása mellett, pont a gyenge gazdaság, pont az, hogy a gazdaságot is lehetne élénkíteni, mert hogy ha a GDP várakozások gyengébbek a vártnál, lefele kellett módosítani, ez egyrészt, másrészt, hát lám a Fed 50-et vágott, tehát a kamat különbség is javunkra dolgozik, és növeli a mozgásteret, és ennek ellenére volt nagyon óvatos a jegybank, ez volt érdekes, nem?
Igazániból valóban az 50 bázispontos kamatvágás az akár még bátorságra is ösztönözhette volna a jegybankot, és én is mondogattam még a kamat döntés előtt, hogy akár lehet, hogy emiatt felbátorodnak, de valóban erre azt mondták, hogy oké, lássuk meg, hogy mi történik a következő hetekben, hónapokban, mert hogy önmagában ez még azért nem ad okot arra, hogy itt elkezdjen a Magyar Nemzeti Bank is lóhalálában tovább vágni. Arról nem is beszélve, hogy több fórumon is elhangzott egyébként jegybanki vezetők szájából, hogy alapvetően a kamatvágások rövid távon nem nagyon befolyásolják a gazdaság növekedését. Tehát az, hogyha itt mi szeretnénk növekedési hatást elérni, a kamatcsatorna az nem hat pár hónapon vagy pár negyed éven belül, az inkább ez a nagyjából másfél-két éves időtáv, amiben érdemes gondolkozni, tehát nyilván ilyen időtávon nézve azt, hogy most akkor most megint 25 bázisponttal többet vágunk a következő 3 hónapban, vagy nem, valljuk be, nem ezt fogja befolyásolni érdemben a GDP kilátásokat 2025-ben vagy 2026-ban. Nyilván a 25 most kifejezetten be van karikázva bizonyos politikai naptárokban, hát választások előtti utolsó teljes év. Nyilván itt kell gurítani nagyot, és hát a 25-ös adatok, azok pont a választás előtt, a 26 tavaszi választások előtt jönnek ki. Ugye azzal lehetne szépen villogni, úgyhogy nyilván ez van most fókuszban, de hát a 25-ös növekedést a jegybank a kamatvágásokkal, én azt gondolom, hogy jelen állapotban nagyon csekély mértékben tudja csak befolyásolni, és nem is ez a dolga, ezt tegyük hozzá, nek az inflációt kell figyelnie, és mondom azért vannak még itt bőven inflációs kockázatok. Elsősorban, hogyha a fogyasztási végre valahára tényleg beindul, akkor azért érdemes lesz figyelni ezt az átárazást. Egyelőre még ez csak kockázat, nem valóság.
Oké, Péter, nagyon szépen köszönjük ismét az összefoglalót. Hamarosan ismét találkozunk és folytatjuk. Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a vendégünk.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Zsuzsi, a dicsérő üzeneteket nem hajlandó felolvasni. Szerénykedik szerintem. Most nem, sokáig nem tudtam, de most már olyan jót mulattam magamba az egyiken, és ezt is kihagytad. No. Pedig mi még kaptuk a magunkét, tehát még a papperek is megkapták a magukét.
Nem, én látom, inkább azt hangsúlyoznám egyébként az üzeneteink közül, hogy nagyon jól reagáltak arra a hallgatóink, hogy köszöntöttük a határon túliakat is, és egyből bejelentkeztek, és van még valami, amit szeretnék kiemelni, hogy vidékről is hallgatnak bennünket, és egy hallgató egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk a kapcsolat az idegen kultúra és a mi demagóg hatás alatt álló közösségekkel kapcsolatban. Mi egy magasabb szintet képviselünk szerinte, nagyjából ez volt az üzenet lényege. Köszönjük szépen, én ennyit akartam csak elmondani, amit így pozitívumként ki tudok emelni, és hát nem is nekem valami igazán
valami leszek a hírek alatt oda menni és belemászni az üzenetek közé, mert nem vagy hajlandó felolvasni tök szépeket és jókat, és írtok a hallgatók. Látom, szerénységet tiltja, és akkor majd a papper belemászik, és akkor majd kibányászik onnan valamit. De most átadjuk a terepet Zoller Andinak, jönnek a hírek, utána pedig várjuk a stúdióba Szekeres Viktort, a Gloster elnökét.